Kedves kolléginák és kollégák, jó reggelt kívánok mindannyiuknak! Amint látják, ma megint játszani fogunk egy kicsit, és hogy felizgassam fantáziájukat, az lesz a kérdés, hogy mi a köze a kötőtűnek a kristálytalhoz. Nem az, hogy az is kristályos anyagból van, ennél alaptudományibb lesz majd a kérdés. Az elmúlt órán én úgy emlékszem, hogy eljutottam odáig, hogy az ideális rács, az ideális kristályok alap leírási módszereivel végeztem. A Miller indexek, melyek irányokra és síkok megadására vonatkoznak, áttekintettük. Emlékezzenek vissza, hogy a síkok esetében kétféle zárójel alakot használunk. A gömbölyűt, ami egy önmagával párhuzamos síksorozatot jelent, illetve a kapcsos zárójelet, amely pedig az egymással egyenértékű síksorozatokat jelzi. Ugyanez az irányokra a szögletes zárójel, az önmagával párhuzamos irány sorozatot, és a csőrös zárójel pedig egymással egyenértékű irány sorozatokat jelöl. A síkoknál és irányoknál mindig is igaz, hogy bennük a rácspontok, a részecskék egymáshoz viszonyított távolság, a síkok esetében az irányt is bele kell érteni, azonos. Hát ez volt egy gondolatkör a Miller indexek világáról. És mivel a fémes anyagok jelentős része kockarácsú, ezért a kockarács sajátosságaival egy kicsit kiterjedtebben foglalkoztam, illetve a hexagonális rács specialitásával, miszerint is ott HKIL 4 Miller index adható meg, azzal a megszorítással, hogy a redundancia miatt a H plusz K plusz I-nek nullával kell egyenlőnek lenni. S most akkor foglaljuk össze az ismereteinket az ideális rácsokról. Mivel jellemezhetünk egy kristályos anyagot? Hát először is a rács típusával. És azért, hogy a hőn szeretett vaskarbon egyensúlyi fázisdiagram szagát megszerettessen magukkal, most ezt a néhány gondolatot a vasra, mint vegyelemre fogom kihegyezni. A vasnak kristálytani szempontból két változata lehet. Ez kisebb felszokás írni. Felületen középpontos kockarács, illetve a térben középpontos kockarács. Állandó nyomáson csupán hőmérséklet függvénye, hogy mikor, melyik rácstípus az érvényes, melyik a stabil, és hogy előénekeljek újabb gondolatokat, termodinamikai szempontból stabil. Hozzá kell még tennem, hogy térben középpontos kockarács a hőmérséklet függvényében kétszer fordul elő. Szobahőmérsékleten és nagy hőmérsékleten, az 1394 fok fölötti hőmérsékletet jelent. A felületen középpontos kockarács a két hőmérséklet tartomány közé ékelődik be, és itt van a vasalapú ötvözetek csodálatos tulajdonságainak az egyik magyarázata. No tehát, hogyha erre a két rácsra, illetve a vasra gondolunk, első, amit jellemzésül megadhatunk a kristályos szerkezetről, az a brövérács. Második, egy elemi cellába tartozó rácspontok száma. No, ezt már előénekeltem az előző órán, de most a játék kedvéért ezt megismételjük. Maguk szerint ez a fizikai szempontból abszolút használhatatlan, de demonstrációs célra modellként jól szolgáló pingponglabda együttes legyen egy elemi cella. Maguk szerint ez milyen elemi cella? No. Primitív kocka, tökéletes a válasz. Az a kérdés, hogy ehhez az egy elemi cellához hány rácspont tartozik? Két szélsőséges válasz volt, 1 és 8. Felteszem a kérdést, ki mondja azt, hogy 1? Kezeket föl. Ki mondja azt, hogy 8? Hát úgy durván 50-50, az első volt a jó válasz. Miért is? Egy pingponglabda nem csak ehhez az egy elemi cellához tartozik, hanem másik 7-hez még. Egy sarokpont tehát 1/8 értékben tartozik egy elemi cellához. Mivel 8 ilyen sarok vagy csúcspontja van minden térelemnek, ebből következik, hogy 8 × 1/8, magyarul 1. Na és akkor menjünk egy picikét tovább, keresek egy másikat. Ez micsoda? Milyen brövérács? Térben középpontos kockarács. Na ebben az esetben hány rácspont tartozik egy elemi cellához? 2 bizony, mert a tér középen lévő csak ehhez az egyhez. Szuper, haladunk, haladunk. Na és ez micsoda? Ez egy felületen középpontos kockarács. No és ehhez hány rácspont tartozik? Hogy jött ki? 3, 4. Én a 4-re szavaznék maga helyett. Ki az, aki 4-et mondott? Nagyon jó. Kollega, mondja meg, hogy miért 4? 8 × 1/8 és 6. Így helyes. 8 × 1/8. Hol vagyunk? Itt vagyunk. 8 × 1/8 + 6 × 1/2, hiszen a lap középen lévő rácspont fél értékbe tartozik ehhez az elemi cellához, hiszen csak a mellette lévőnek kell vele egyezkedni. A térközepesre ugye azt mondtuk, hogy 8 × 1/8 + 1 = 2. Ez tehát az egy elemi cellához tartozó rácspontok száma. Legyen a következő, amivel jellemezzük a kristályos szerkezetet, az a térkitöltés. Ez azt mutatja meg, hogy mennyire tömör a rács. Mennyire tömör a rács. ránézésből. Meg tudnák mondani, hogy melyik a tömörebb rács? A térben középpontos, vagy a felületen középpontos? Ki szavaz a felületen középpontosra? Köszönöm, térben középpontosra? Hurrá, kezdenek felébredni. Gratulálok. Egyébként pedig onnan is tudhatták volna, hogy a felületen középpontos a jó válasz, mert az előző órán már mondtam, hogy ez a rács építkezik a legtömörebb atomsíkból. Ehhez hasonlóan tömör atomsíkokból építkezik a tömör hexagonális rács, ugye ez az, amikor is az elemi cellán belül van még egy atom, nem rácspont, atom, s utalok vissza arra, hogy egy rácsponton nem csak atomok, ionok és molekulák, hanem atomcsoportok is lehetnek. Jelen esetben egy rácsponton két atom van, és ezért alakul ki ez a hexagonális tömör rácsszerkezet. De az elemi cellákból már látható, hogy ez a két rács nem igazán egyforma. Hogy mi a kettő között a különbség, erre még mindjárt majd vissza fogok térni. No, az a meglepő, ezt nehogy megtanulják, én se tanultam meg, úgyhogy innen puskázok, a térkitöltési tényező, amit úgy értelmezünk, hogy a részecskék térfogata per a térelem térfogata, a térelem térfogata ugye a kocka térfogatát jelenti, a részecskék térfogata alatt pedig értsék azt, hogy például a felületen középpontos kockarácsnál négy gömbnek a térfogata van. Tehát négy gömb térfogata osztva a kocka térfogatával, térközepes esetben két gömb térfogata osztva a kocka térfogatával, ebben az esetben pedig egy gömb térfogata osztva a kocka térfogatával. Ebben az esetben 0,68 adódik a térben középpontosra, és 0,74 a felületen középpontos rácsra. Egy rendkívül fontos rács tulajdonság, hogy a gömbök, jelen esetben gömbök közötti szabad helyekre beilleszthető legnagyobb gömb átmérője. Szabad helyre illő gömb átmérője, ez sem megjegyzendő érték, és egyébként pedig kétféleképpen is megvan nekem ez az adat. Egyrészt a kocka élhosszúságához viszonyítva, másrészt a vas ion átmérőjére vonatkoztatva. Azt mondja, hogy felületen középpontos esetben 0,29A, a felületen középpontosra, és 0,252A a térben középpontos esetre. bármennyire is meglepő. És ez a poén, de ez már nem a vasnak a tulajdonsága, hanem a geometria adottsága, hogy ez a tömörebb rács, ebben megállapodtunk. Mégis ennek a szabad helyére beilleszthető gömb átmérője nagyobb, mint ebben az esetben. Itt a poén, ami, mint mondtam, geometriai adottság a vas esetében, mert a karbonatom a vas rácsában majdhogy nem elfér a felületen középpontos esetben, ha majdhogy nem elfér, azt eredményezi, hogy elég sokat képes rácsközi helyre befogadni, a térben középpontos esetben pedig praktikusan nem. Magyarul nagy hőmérsékleten, színvas esetében, ez persze így egy kicsikét idétlen szituáció, 912 fokon van a térben és felületen középpontos rács közötti hőmérsékletváltás, a fázis átalakulás. Tehát 912 fok fölött befér a rácsba a karbonatom. Alatta meg nem. Na ez a leggyakrabban használt acél hőkezelési technológiáknak az alapja. Ez az edzés alapja. Hogy egyszer befér, egyszer nem fér be. Csak hőmérsékletváltáson múlik, hogy benragad, nem ragad ben, mi történik, de erre is majd később fogunk visszatérni. A rácsot tudom azzal is jellemezni, hogy mekkora az ion átmérő. Na és itt kell ugye visszautalnom arra, hogy ez a pingponglabdázás, ez csak egy modell. A valóság az egyáltalán nem így néz ki. Semmilyen atomnak nincs egyértelmű zárt burka. Olyan értelemben, hogy az olyan kemény lenne, mint ez a pingponglabda. Ott elektronok keringenek a legkülső pályán, és ezeknek az elektronoknak a pálya geometriája, tételezzük fel gömbnek, sugallja azt, hogy mekkora ez az ion méret. Igen ám, de az, hogy a legkülső elektron milyen átmérőjű pályán kering a Mach körül, hát az attól függ, hogy mekkora az atomnak a belső energiatartalma. Az energiát sokféleképpen fel tudja venni az anyag, nem csak azzal a bizonyos rezgőmozgással, amivel ezelőtt 2 órával utaltam, hanem azzal is fel tudja venni, hogy az elektronok veszik magukba az energiát, aminek az a következménye, hogy kijebb lévő pályákon fog keringeni. Tehát meghízik az atom. Na ezért nincsen az atomoknak igazi, egyértelmű átmérője. Mindenféle megszorításokkal, meg konvenciókkal persze lehet méretet hozzárendelni, és ezt fogom én is tenni egyfajta megszorítási körben a vas ionátmérője. Nohum vagy. Ja, itt van. 0,252 nanométer. És azt hiszem, hogy a múlt órán már jeleztem, hogy kristálytanban, notabene ilyen atomi léptékben van egy másik mértékegység, amit szokás használni, az angström, ugyanez angströmben 2,52 angströmöt jelent. Hatodik, a koordinációs szám. Na, mi a csuda ez a koordinációszám? A szabály úgy szól, hogy egy tetszőlegesen kiragadott atom, ez ugye bármelyik lehet, hiszen mindegyiknek azonos a környezete, legközelebbi szomszédjainak száma. Már ez meg hogy értsük? Hát, most nagyon jó szolgálatot tesz a pingponglabda, mert mondhatom, hogy ahány pingponglabdával érintkezik bármelyik pingponglabda, ugye, még egyszer ismétlem, mindegy, hogy melyiket választom vizsgálódásom középpontjaként. Azt hiszem, hogy a legegyszerűbb ez a térközepes kockarács. Itt mennyi a koordinációs szám? Hát 8. Hát hogyha tök mindegy, hogy melyik pingponglabdát veszem vizsgálódásom alapjául, hát akkor vegyem a középsőt praktikusan. A középső pedig a 8 csúcsponttal érintkezik. Tehát itt a koordinációs szám, ez a térben középpontos, az 8. No, ennél már egy kicsikét bonyolultabb, ez a felületen középpontos kockarács. Na, itt aztán kibírják-e találni, hogy mennyi a koordinációs szám? 12. Mondja el, hogy hogy jött ki? Hát látszik. Azon kívül vezesse le, kérem.
4 van ott. Oldalt.
4. Jöjjön ide, kollega, és mutogassa el a többieknek.
4 így csatlakozik hozzá.
Igen.
90 fokkal elfordítva itt belül.
Igen.
90 fokkal elfordítva itt kívül.
Tökéletes a magyarázata. Tehát a kollega kiválasztotta ezt a rácspontot. Másképp is ugyanide jutott volna. De ez egy nagyon jó megközelítés, mert ezt az elemi cellát használja a levezetéshez. Kiválasztotta ezt. Azt mondja, hogy ebben a síkban 4 darabbal érintkezik. A mellette lévő síkban látszik megint 4-jel. És a következő, itt már nem szereplő szomszédos elemi cellában megint 4 atom kell, hogy legyen, és 3×4 az 12. Azt mondja, hogy ez 12. De ez másképpen is levezethető majd, de hadd izgassam magukat még mindig a kötőtűvel. És akkor a 7. jellemzője az kristályos szerkezetnek, az a legsűrűbb irány és sík. Hogy melyek abban az adott rácsban a legsűrűbb kristálytani irányok, illetve síkok, és hogy valami definíció is legyen már, hogy mi a csuda az, hogy legsűrűbb irány. Itt nem az irányok egymástól mért távolságáról van szó, hanem az irány egységnyi hosszúságában a rácspontok száma. Világos? Tehát az irány egységnyi hosszúságában a rácspontok száma. Maguk szerint a felületen középpontos kockarács esetében melyik az az irány, ami a legsűrűbb? FKK, melyik irány a legsűrűbb? Most fogjuk gyakorolni a Miller indexeket. Kérek egy javaslatot? No. Ha nem megy fejben, próbálkozzunk papíron. 1-es, 2-es, 3-as főtengely, rajzoljunk egy elemi cellát. Csak az alaplapon lévő atomokat rajzolom meg. Itt ugye összeérnek az alaplapon az atomok. Ennél sűrűbben nem lehet irányt kiválasztani. Az pedig itt van. Ennek a kék iránynak mik a Miller indexei? 1-1-0. Bizony. Az 1-1-0, és minden 1-1-0 irányra igaz ez. Hogy van ez a térben középpontosnál? Mi a legsűrűbb irány? A testátlónnak mi a Miller indexe? 1-1-1. Így bizony. Tehát FKK-nál az 1-1-0, a TKK-nál pedig az 1-1-1. S melyik a legsűrűbb sík az FKK-nál? Ez a múlt órán volt, fölrajzoltam. Javaslatot kérek. Nem nyert. A legsűrűbb az ez az elrendezés. Hol van ilyen elrendezése az FKK rácsnak? Hát az átló az egy vonal. Megint segítség. Ha nem megy fejbe, akkor rajzoljunk. Ennek a síknak mi a Miller indexe? Javaslatot kérek. Ez a sík a főtengelyeket. Egyes főtengelyt. 1/1-nél, 2-est. 1/1-nél, 3-ast. 1/1-nél. Tehát ez az 1-1-1 sík. Ez az 1-1-1 sík. Általánosságban a felületen középpontoshoz tehát így írjuk. Hát azt már nehezebb belátni, nem is szivatom magukat vele. A térben középpontosnál az 1-1-0 sík a legtömörebb. Ez egy dominó ötöshöz, egy ellapított dominó ötöshöz hasonlít. Amikor is, ha ez A, akkor ez gyök kettőször A távolság. Ezt pedig akkor így írjuk. Rendben. Na és akkor játszunk egy kicsit. Hoztam maguknak egy olyat, amikor egy torz rácsot mutatok. Egy torzrácsot, és ezt a modellt kérem őrizzék meg emlékezetükbe, néhány óra múlva, előadás múlva, ehhez vissza fogok térni, erre majd emlékezniük kell. Így néz ki az edzés után a vas rácsa. Ezek a fekete kis fakolyók, ezek szétfeszítik ezeket az atomokat. E között a két atom között nagyobb a távolság, mint e között a kettő között. És arra figyeljenek, hogy négy elemi cella van itt most egymás fölött, és mind a négy függőleges élen egy-egy beszorult karbonatom van. Ez azt eredményezi, hogy a négy elemi cella magassága, így beszorult karbonatomokkal, nagyobb, mint az alapél hosszúság négyszerese. Mind a négy függőleges él egy picikét meg van nyújtva. Ez a martenzites szerkezet, de erre majd visszatérünk később. Aztán, hogy ne legyen olyan nagyon dodonai, hogy hogyan is néz ki, ha nem elemi cellát használunk, hát tulajdonképpen így néz ki egy hexagonális rács. Ebből kiveszek egy elemi cellát, és ez ide beleillik. Az tehát, hogy mindig elemi cellát rajzolunk, az azért van, mert könnyebb látni. Na de akkor az a kérdés, hogy ez micsoda? Ez milyen rács? Ha ezt valaki megfejti, hogy milyen rács, és jó indoklást ad mellé, akkor azt hiszem, hogy szimbolikus jelentőségtartalom mián adok neki egy kis elefántot, amit magam vágtam lézersugárral, nem, ugye már. Most komolyan! Azt hiszik, hogy viccelek. Nekem is remélem, hogy megtalálom. Nem áll. Jézus Mária. Most itt benne maradok? Hát pedig valahol volt nekem kis elefántom. Hol van a kis elefántom? Valaki elvitte a kis elefántomat. Adják vissza azonnal. Ejnye. Ha valami más, ha már ajándékot, tudják, hogyha a gyereknek megígértem, hogy megverem, akkor meg kell verni, akár megérdemli, akár nem. Akkor valami más kell adnom ajándékba. Ne, a 10 óraimat nem adom. Talán van! Ah, itt van a táskám alján egy kis elefánt. Bocsánat. Ezt a kis elefántot. Ez saválló acélból készült, és lézer, tényleg lézersugárral van vágva, hogyha valaki megkapja, akkor majd látni fogja, hogy a Toys N' Boys haját, meg a fülét, tehát a feje tetejét, az alig tartja valami, jellemzésül, hogy a lézersugárral milyen pontosan lehet vágni. Na szóval, ez milyen rács, és miért? Kollega? Trigonális? Nem. Kollega? Nem.
A két atomosság trigonális. Tehát ugye, aminél így a síkot.
Nem. Kollega? Fúaj! Szörnyen nem. Következő jelölt? Na kollégák, maguk térbe lövöldöznek, hogy ne mondjam azt, hogy össze-vissza, azért máskor ügyeljenek a szomszédaikra, hát így akaratlanul is lelőnek mindenkit, akik maguk körül van. Gondolkodjunk. Nézzük már meg egy oldallapját. Mit tudok arról az oldallapról elmondani? Mondjanak már róla valamit. tömörségét illetően. A legtömörebb. Ha a legtömörebb atom sík, akkor mit kell róla kapásból tudni? Milyen elemi cella lehet, vagy milyen brövérás lehet egyáltalán? FKK vagy hexagonális. Hát ezt énekeltem ma is, meg múlt héten is. Ez a két rács, ami a legtömörebb atomsíkokból építkezik. Az összes többi zöldség volt már, bocsánat, hogyha valakit ez sért. Na most azt kell eldönteni, hogy a kettő közül melyik. Ne lövöldözzünk térbe, mert ez így blöffölés, az a kártyaasztalnál helyén való, megfelelő kártyajátékoknál, de mostan nem kártyázunk, mostan játszunk. Na, játék nem, gond a gond, meg nem játék. Na, mi alapján lehetne eldönteni? A hexagonális esetben ez a legtömörebb atomsík hányféleképpen fordulhat elő úgy, hogy önmagával nem párhuzamos síkként jelentkezik. És hányféleképpen ebben az esetben? Na most szólaljon meg, kedves kollega, miért mentem én oda magához a óra elején? Mit néztem meg? Pont a párhuzamos, illetve az egyenértékűeket. Emlékezzenek csak vissza. Levezettem, hogy az egy-egy-egy sík így kapcsos zárójelben hány darab gömbölyű zárójeles síknak felel meg. Mi volt a végeredmény? A túrót, nem 8, 8 volt a elvi lehetőség, s abból kettőt-kettőt párba állítottam az alapján, hogy H1 plusz H2 egyenlő 0, K1 plusz K2 egyenlő 0, L1 plusz L2 egyenlő 0, mind a három igaz, akkor párhuzamosak a síkok, a Miller indexeket figyelembe véve, és így maradt összesen, 4 darab egymással nem párhuzamos sík. Hogy jön ez ki? Hát, válasszuk az alaplapon ezt az irányt, és ehhez tartozik, ugye ez a sík egyszer, és átbillentem ezt a csúcspontot a másik irányba, és most ez a háromszög játszik, mint legtömörebb sík, ez két egymással nem párhuzamos legtömörebb sík, majd pedig ezt a jobb kezem mutató ujját átfordítom ide, másik lapátlóba, és most ugyanezt eljátszhatom, hogy itt van egyszer a legtömörebb atomsík, meg itt van egyszer a legtömörebb atomsík. Így jön össze a négy egymással nem párhuzamos atomsík. Ha tetszik, akkor itt van a másik, ez a háromszög. Sok találok valami egyéb színt, hogy ne találnék. Itt van a harmadik, és itt van a jujjjj, azt rossz helyre húztam, bocsánatot kérek, mert azt csak idáig kellett volna húzni. Jaj, miket húztam itten én be. Így, és így. Jó, ez itt a közös. Oké. Na jó, vigaszágom még mindig, Milyen rács ez? Jelentkezzen már valaki, gyorsan csapja le a többiek orra elől az elefántot. Mondja, kollega, miért? Na most jön a gyakorlás a szóbeli vizsgára. Tudom, hogy jót mondott. Tudom, hogy jól gondolja. Most próbálja meg ezt úgy egy magyar mondatba fogalmazni, hogy a mondat nyelvtanilag is helyes legyen. Tehát azért, mert... Egy gondolatot felejtett ki a mondatból. Azaz kimond... Egymással nem párhuzamos négy legtömörebb atomsík. Na, keresek majd a szünetben, de jó maga csak segíteni, kollegalitás, nehogy letépjék, hogy megosztják, hogy a fülét azt más kapja. Parancsoljon, kollega. No, hát ezt megfejtettük. Gratulálok én is, igen. De hát, ha az ember mond valamit, akkor azt illik igazolni. Lebontom róla a fölösleget. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer. És itt van a felületen középpontos kockarács. Na most, hogy a csodába van, hogy ez is tömör atomsík, meg ez is tömör atomsík. Akkor mi a különbség a kettő között? Na, akkor vegyünk elő másik játékként tömör atomsíkot. Ez ugye az. Meg ez is, meg ez is. Rodolfo neve mond valakinek valamit? Ki ismeri Rodolfo nevét? Hát, aki nem ismeri... Annak mondom, hogy Magyarország legnevesebb bűvésze volt, és a szóhasználata az volt, hogy csak a kezemet figyeljék, mert úgyis csalok. Na most is ez van. Most egy hexagonális rácsot látnak, és most pedig egy felületen középpontost. Na, Rodolfónak az volt ugye az előadó technikája, hogy mindig egy csinos hölgyet hívott magához segítségképpen. Kollegina, megkérhetné? Egy kötőtű. Át tudja-e szúrni ezen a három atomsíkon a kötőtűt erőszak nélkül? Nehogy leszúrjon. Na, úgy van, átszúrta, köszönöm, vegye ki. És aztán most átbírja ezt úrni. Nehogy leszúrja. Akár onnan is, bárhonnan. Akár így élből is. No, szétfeszíti a rácsot. Nem tudja? Én se tudnám. Köszönöm szépen, ezt azért... Azt hiszem, így szokott csinálni Rodolfo is. Na szóval, ezt azért kértem, hogy aki hátul ül, az nem biztos, hogy látja, de azért úgy megmutatom, hogy... Ebben az esetben minden harmadik lukon, vagy minden második lukon át lehet látni. Ebben az esetben pedig nem. Mi van? Na és akkor most jön az, hogy figyeljék a kezemet. Veszem az első síkot, levegőbe áll, mint a világűrbe. Veszem a második síkot, bárhogyan rárakhatom. még nem dőlt el, hogy milyen rács lesz belőle. A harmadik sík elhelyezésével döntöm el, hogy mi lesz belőle. Ha az első fölé helyezem a harmadikat, akkor hexagonális. Ha a harmadikat úgy helyezem el, hogy nincs fedésben az alsóval, akkor felületen középpontos. Ha az egymás fölött lévő síkokat függőleges vetület helyzet szerint betűzöm, akkor a hexagonális az AB, 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 és így tovább elrendeződésű. A felületen középpontos kocka pedig ABC, 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 és így tovább elrendeződésű. Ez a kettő közötti különbség. Miért érdekes? Van ennek jelentősége, vagy mostan szellemi játékot játszunk? Hát igen, nagyon komoly következménye van ennek. Másképp alakváltozik az a kristályos állapotú fém, ami hexagonális, és másképpen az, amelyik felületen középpontos. A hexagon, mert ugye azt már mondtam megint csak korábban, hogy a legtömörebb atomsíkok csúsznak el egymáson, amikor a fémek alakváltoznak, hengerléskor, kovácsoláskor, hajlításkor, akármikor. Csak a legtömörebb, ezek pedig a hexagonális rácsnál csak önmagukkal párhuzamos síkokat jelenthetnek. Nem így a felületen középpontosnál. Ott egymással nem párhuzamos négy sík van, ami mozoghat. Ezért ez a rács sokkal jobban alakítható, mint ez a rács. Pedig a legtömörebből épülnek. No, kedves kolléginák és kollégák, ennyit a pingpongozásról, meg az ideális rácsokról. Javasolom, hogy tartsunk egy 15 perces szünetet. Köszönöm. Ja, pingpongozni le, ne törjék szét, kérem, jó? De nézegessék meg, és játszanak el, aki messziről nem látta ezt az ABC-AB elrendeződést, próbálkozzék vele. Kedves kolléginák és kollégák, ezt még egyszer-kétszer fogják tőlem hallani, hogy na, amit eddig elmondtam, az nem is úgy van. Az nem is úgy van, mert az, amiről eddig beszéltem, az az idealizmus. Ez is volt a gondolatkörnek a címe, hogy az ideális rács. Hát, hogyha van ideális, akkor van valós is, ezt meg úgy mondjuk, hogy a reális rács. Hát mi a különbség az ideális meg a reális között? Mielőtt ebbe belekezdenék, egy kis intermezzo következik. Egy gondolati intermezzo, aminek legyen az a címe, hogy termodinamika. Termodinamika, és ebből maguk kapnak egy morzsát. Mondom, hogy morzsát, mert én ugye az első órán említettem, hogy a Miskolci Egyetemen végeztem, az akkor kohomérnöki karon nekünk termodinamikából szigorlatozni kellett, ami azt jelenti, hogy 3 szemeszteres tárgy volt a termodinamika. Most kapnak a termodinamikából max. Fél órát. Elbírják képzelni, hogy akkor ez valóban csak morzsa a termodinamikából. De miért is akarom, hogy valami képük legyen a termodinamikáról? Azért, mert egyszerűen fogalmazva, ha valami nem logikus, akkor a magyarázata a jelenségnek termodinamikában lelhető meg. Így remélem, hogy sikerült érdeklődésüket felcsigáznom, és kezdem is azzal, hogy mi is ennek a célja, mármint hogy a termodinamika tárgyalásának. Az, hogy meg tudjuk állapítani azt, hogy az anyagnak egy állapota a stabil vagy sem. És hogyha ezt termodinamikai módszerekkel, elvek alapján döntjük el, akkor úgy fogalmazhatunk, hogy termodinamikai stabilitása, stabil helyzete, vagy instabil helyzete van az anyagnak. Ha instabil, akkor van arra esély, hogy a stabilitás irányába változzék. Megvan benne a változás lehetősége. No, a termodinamika nagy világából, amivel maguknak érdemes ismerettséget kötni, a kondenzált rendszerek termodinamikája. Kondenzált rendszerek alatt értsék azt, hogy folyékony és szilárd halmazállapotú anyagok leírására, tárgyalására szolgál. Ezt a vizsgálatot, tárgyalást úgynevezett termodinamikai függvényekkel tesszük. Melyek a következők? Nagy H-val jelöljük az entalpiát, nagy S-sel az entrópiát, és nagy G-vel a szabad entalpiát, másképpen, hogy a nevet szokják, Gibbs energia. Ezt a három függvényt használjuk a termodinamikai stabilitás vizsgálatára. Melyik mit takar, mit jelent? Hogyan értelmezzük? Entalpiát. Az entalpia hőmérséklet szerinti differenciálja, maga a fajhő. A P-index azt jelenti, hogy állandó nyomáson mért fajhő, vagyis az entalpia az anyag belső energiatartalma állandó nyomáson. A következő, és ez talán a legbonyolultabb, felfogni is, vagy értelmezni is nehezebb, mint azt, hogy tudom, hogy mekkora a belső energia tartalma egy anyagnak. Ehhez tudok gondolatokat fűzni, ezt értem. De hogy mi ez az entrópia, na ez már egy kicsit bonyolultabb. Erre kétféle megoldás is van. Az egyik, hát csak zárójelbe jegyzem meg ezt az összefüggést, az entalpiára vezeti vissza az entrópiát. Egy adott hőmérséklethez tartozó belső energiatartalom, de ez így nem igazán fogható. Van ennél nekem egy jobb egyenlet, nem én találtam ki, bocsánat. Szóval van ennél egy jobb leírás is, ami alapjaiban különbözik. Az pedig úgy néz ki, hogy S egyenlő K-szor ln vevé. ellenvevé, ahol is vevé a makroállapot, megvalósításának mikro lehetőségei. Hát ez alatt meg mi a csodát értsünk. Vegyük alapul a kristályos szerkezetet. Az alap legyen egy ideális rács, mondjuk ez itten, ez a kis tetraéder. Amit ott látnak, az idealizmus. Elrontom a rácsot úgy, hogy kiveszek belőle egy darab pingpongatomot. Rács pont hiány lép föl. És az a kérdés, hogy így nagy általánosan azt mondom, hogy kiveszek egy atomot. Igen ám, de honnan? Hány helyről tudok egy atomot kivenni? Hát nyilván annyi helyről, ahány rácspontja van ennek a halmaznak. Jó. Na most, ha azt mondom, hogy két atomot veszek ki, na azt hány helyről tudom kivenni? Ha háromat, akkor azt hány helyről tudom kivenni? Tanulták ezt számtamba? Nagy N-nel jelölöm a rácspontok számát. Kis N-nel pedig a hibahelyek számát. És így azt mondhatom, hogy a mikro megvalósíthatóságok száma az nagy N alatt a kis N. Másképpen nagy N faktoriális per kis N faktoriális szor nagy N minusz kis N faktoriális. Ez tehát egy más megfogalmazás szerint a rendszer rendezetlenségének mértéke. A rendszer rendezetlenségének mértéke. A három termodinamikai függvény között pedig egy szigorú összefüggés van, a H az egyenlő G plusz T szeres, ahol nagy T a hőmérsékletet jelenti. H egyenlő G plusz T szeres. S most térjünk ki arra, hogy mi ez a gipszenergia, vagy más szóhasználattal szabad entalpia. Ez a kezdőknek egy jobb szóhasználat, mert ez az az energia, ami munka végzésre képes. Hú, ezt meg hogyan értsük? Az anyag dolgozik. Ha akarom, igen. Legalábbis sok esetben munkát végez. Ha máson nem saját magán, és ezt értsék úgy, hogyha az anyag meg akar változni, akkor azt jellemzően úgy teszi, hogy az atomok a helyzetüket megváltoztatják. Gondoljuk csak végig. Az atom bármennyire is kicsiny, s kicsiny a tömege, de hogyha helyváltoztatást hajt végre, akkor tömegmozgás történik. Ennek energia igénye van. Ezt az energiaigényt valahonnan fedezni kell. Ha izolált a rendszer, értsék ez alatt azt, hogy sem anyag, sem energiatransport nincs a rendszer határain keresztül, nem változik tehát a H értéke, akkor az anyag csak úgy változhat, ha a szabad entalpiája dolgozik, a munkavégzés során pedig ennek csökkennie kell. Nincs más megoldás. Mert csak úgy tudna az anyag megváltozni, ha nem izolált a rendszer, magyarul én pumpálok bele energiát. Úgy lehet. De ha izolált, akkor nem. És ebből egy rendkívül fontos következtetést vonhatunk le. Ez faktum. És ezt szerintem írják itt le. A természetben csak azok a folyamatok játszódhatnak le, melyekben a szabad entalpia változás zárójel delta G negatív. A delta G-t azt úgy értelmezzük, hogy a rendszer szabad entalpiája a végállapotban mínusz a rendszer szabad entalpiája a kiinduló vagy kezdeti állapotban. Ennek a szabad entalpia változásnak negatívnak kell lennie, különben a folyamat nem játszódik le. Mielőtt alkalmaznék egy példán keresztül egy ilyen termodinamikai gondolatmenetet, ezt a függvényt szeretném szíves figyelmükbe ajánlani. Ha szerencsejátékot űznek, 90/5-ös, meg mit én, miféle lottók vannak, ez nem is a reklám helye, akkor ezzel számolhatják ki, hogy milyen nyerési esélyük van. Ugye a klasszikus lottó esetén 90 alatt az 5-tel számolhatják ki, hogy milyen esélyük van egy lottó tipp esetében a nyerésre. De felhívom böcsös figyelmüket, lássák be, hogy teljesen mindegy, hogy hogyan játsszák a játékot, hogy a 90-ből 85-öt kell eltalálni, vagy a 90-ből 5-öt kell eltalálni. Ugyanaz az esélyük. Ha nem hiszik el kapásból, akkor lefordítom. Tök mindegy, hogy az 5-öt bekrajcolni kell, vagy kihagyni. Ugyanaz. Na, ebből méltóztassanak annyit megjegyezni, hogy nagy N per 2-re ez a függvény szimmetrikus. Na, miután ezt megjegyeztük, nézzük már meg, hogy kristályos anyagok esetén ez a H egyenlő G plusz T szer S hogyan néz ki, ha hibákat hozok létre a rácsban. Legyen a függőleges tengelyem Joule per mol például mértékegységgel a H, a G, meg a T szer S. Vízszintes tengelyem pedig legyenek a hiba helyek ábrázolva, és álljon nagy N-ből a rácsom. Kérem, hogy azt most különösebb levezetés és indokolgatás nélkül. Higgyék el nekem, hogy minden egyes hiba, amit a rácsban létrehoztam, vagy a természet létrehozott, az többlet belső energiát jelent. A többlet energia. És első közelítésben nagyon durván ez a kapcsolat lineáris. Tehát ahogyan nő a hiba helyek száma, úgy nő a belső energia tartalom, az entalpia. Első közelítésben tehát a H függvény az valahogy így néz ki. Az előbb utaltam arra, hogy az entrópia a statisztikus értelmezéssel, és most jövök rá, hogy a K betűt azt nem is indokoltam, hogy mit jelent pontosabban nem mondtam el. Ez a Boltzmann állandó. Ez a Boltzmann állandó. Az S értéke a vevé miatt N per 2-re szimmetrikus, és valahogyan így néz ki. Hogyan kapjuk meg a G függvényt? Úgy, hogy H minusz T szer S. Magyarul mostan grafikusan vonjuk ki a H-ból a T szer S-et. És ezt fogjuk kapni. Jé, de furcsa. Mi furcsa rajta? Hát azt csókolom, hogy ennek van egy minimumja. És ez mit jelent? Hát azt jelenti, hogyha van nekem egy tökéletes, ideális ekristályom, igen nagy szenvedés árán talán létre tudom hozni. Nagy szenvedés és energia befektetés árán. A természet gondoskodik arról, hogy a kristály saját magát elrontsa. Itt van a termodinamikai fedezete. A munka fedezete annak, hogy a kristály saját magában hibát hozzon létre. Ezért nem kell mindig Bill Gates-et szidni, hogyha elszáll a számítógép, mert hogy annak a processzora ideális esetben, processzornak az alapja, ideális esetben egy ideális egykristály, notabene orientált egykristály, amire mindenféle rétegeket rápakolnak. A fizikusok kiszámolták, ugye az atomok, rétegek, PN átmenet, és itt tovább, hogy hogyan kell annak kinézni. Mindent elkövetnek, hogy tökéletes legyen. De el fogja rontani idővel saját magát. Hogyan? Úgy, hogy az atomok mozogni fognak. Atomok mozogni fognak, na de hogyha nagyon hideg van, akkor a rezgési amplitúdójuk ugye nagyon kicsi a rácsponton. Nem tudnak arrébb menni egy rácspontra. Ha nagyobb a rezgési amplitúdó, hát vannak ilyen játékok, amikor ilyen lengő kaszák között kell elmenni, hát ha jó ritmusba csinálja, akkor el tud menni. Ugyanez érvényes az atomokra is. A szomszédok rezegnek össze-vissza, és az egyik atom talál egy lukat, amikor kettő éppen egymástól elfelé távolik, na akkor azon a résen átszalad. Így jön létre a hiba. a kristályos rendszerben. És így fognak az atomok a processzorba helyet változtatni, és minél nagyobb a processzor hőmérséklete, annál nagyobb a valószínűség, hogy ezt meg tudják tenni. Ezért kell a processzorokat hűteni, hogy ez a mozgás minél inkább akadályozott legyen. Ha nem jöttek volna rá maguktól, akkor most mondom, hogy az entrópia értéke az egyetlen esetben lehet zéró. Magyarul a rendezetlenség egyetlen esetben lehet zéró. Akkor, ha tökéletes egy kristály van, és akkor, ha az anyag hőmérséklete 0 Kelvin, az abszolút nulla fokon tökéletes egy kristálynak az entrópiája 0, azért, mert a vevé értéke akkor 1, és az ellen 1, az pedig 0. Így lesz az entrópia nullává az adott körülmények között. Mert hogy a mikromegvalósíthatóságok száma úgy is értelmezendő, hogy a részecskéknek az egyedi energiatartalma. Mi van? Hát akkor mostan gondolkodjunk megint, hogy mi történik velünk a világban. Amikor azt mondják, hogy a Balaton hőmérséklete nyári időben 23 fok, az nem azt jelenti, hogy minden egyes vízmolekulának 23 foknak megfelelő az egyedi energiatartalma. Nem. Ez azt jelenti, hogy az átlagos energiatartalom ennyi. Van olyan vízmolekula, amelynek ennél nagyobb, s van olyan vízmolekula, amelynek ennél kisebb az energiatartalma. Amely vízmolekulának olyan szörnyen nagy az energiatartalma, notabene még a felszínen van, ahol a környezet kevésbé köti őt, az kilép a gáztérbe. Mondom, az, amelyiknek kellően nagy ehhez az energiatartalma. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy mindig a nagy energiájú vízmolekulák fognak kilépni. Eredmény, a Balaton vize hűl. Hát ezt persze nem nagyon veszük észre, mert ködben meg süti a nap, és akkor, hát ez így már bonyolult. De hogyha én fürdök, akkor én már érzem ezt a termodinamika jelenséget, az entrópia statisztikus értelmezése kell, hogy eszembe jusson, mert mikor kijövök a vízből, akkor cidrizek. Miért? A testemen vannak vízmolekulák. Azok a vízmolekulák, melyeknek nagy az energiatartalma, elhagyja a kondenzált rendszert, s kilép. A visszamaradottaknak az átlag energiatartalma csökken. Na de hát tőlem meg a disznaja elveszi az energiát, hogy újabbak ki tudjanak lépni a térbe. Ezért hűt engem a rajtam lévő nedvesség, a víz, mert mindig a nagy energiájúak távoznak, és a gyenge, kis energiájúak maradnak, akik meg tőlem elveszik. Egy másik termodinamikai törvény. Előbb-utóbb, remélem mindannyian, szülőkké válnak. A gyereknevelésnek van klasszikus módszere is, meg van termodinamikai módszere is. Nézzük meg, hogy mit jelent a gyereknevelés termodinamikai alapokon. Csináljunk egy izolált rendszert. Az izolált rendszer határai legyen a gyerekszobának a belső felülete, ajtó, ablak, falak. A rendszert alkotó elemek, a gyerek meg a játékok. Gondos szülő, szépen összerakott játékok, gyerek be, ajtó be. Mi fog történni? Ha éle... ez most csúnya volt. Ha életre való a gyerek, akkor elkezd játszani. Munkát végez. Munkát végez a rendezetlenség felé halad a folyamat. Azt tehát, hogy a gyerek a gyönyörűen rendbe rakott gyerekszobában rendetlenséget csinál, jegyezzék meg termodinamikai törvény. Ezért nem szabad megverni. Már csak azért sem, mert igazolni lehet a gyerekkel, hogy ez így van, mert nézzék csak meg a másik oldalt. Ha szívlapáttal dobják be a játékokat, legókat, meg a gyereket, úgy csukják be, akkor a gyerek rendet fog csinálni, mert úgy csökken a gipszenergia, a szabad entalpia. Ha így kupacban vannak a LEGO játék, hát úgy nem lehet játszani, hogyha a gyerek az először szétválasztja az egypöttyöst, a kétpöttyöst, a síkat, és így tovább, hogy utána már valamit tudjon építeni. Tehát a rendezettség felé. De mindig a rendszerre egyértelműen jellemző szabad entalpia minimumra törekszik. A rendszer jellemzői alatt értsék a gyerek tulajdonságait, meg a bennlévő játékokat. Mert ezek alkotják a rendszert, aminek ugye zárt határai vannak. Na most az izolációt szüntessük meg. Mit tehetek én annak érdekében, hogy miután elérte az ideális szabad entalpia minimumot a rendszer, hogy valami rend legyen már abba a gyerekszobába. Önként és dalolva nem fog menni, mert nincs fedezete a rendrakásnak, nincs energia fedezete. Hát, ha csak úgy lehet, hogyha kívülről energiát pumpálunk be. Ami lehet akusztikus, meg lehet mogyoróvesszős. Vagy valami ehhez hasonló, hogy be kell menni, leszidni a gyereket, meg beígérni néhány csörgőfrász neki, és akkor rend lesz. De ehhez nekem ki kellett nyitnom a rendszert, és energiát kellett bepumpálnom. Akkor működik. De ha izolált, nem fog működni. No, hát, remélem, hogy ezekkel az alapgondolatokkal sikerült valami fogást adni maguknak arról, hogy hogyan működik a termodinamikai stabilitás vizsgálata, és hogyan működik a természet. Kérem, hogy erre a függvényre emlékezzenek majd. Emlékezzenek arra, hogy mindig szabad entalpia minimumra törekszik a rendszer. Ezt kell vizsgálnunk. Hogy van-e szabad entalpia változás lehetősége a vizsgált rendszerünknek. És most pedig kezdjünk bele az ideális rács leírásába. Fogalmazhatok úgy is, bocsánat, köszönöm szépen a figyelmüket. Hú, de jó, kezdünk összeszokni. Köszönöm szépen. Na szóval a reális rácsok jellemzésére miféle hibák lehetnek a reális rácsokban? Leggyakoribb a hiba kiterjedése szerinti csoportosítás. Ez szerint van pontszerű, vonalszerű felületszerű, és én itt abba is hagyom, majd az MSC-ben folytatom. Menjünk végig ezen a háromon, hogy melyik mit takar. Miféle pontszerű hibák lehetnek? Először is miért ez a szerű szóvégződés? Azért, mert hogy azt mondom, hogy kiveszek innen egy atomot ebből a rácsból, nehogy azt higgyék, hogy a többi atom az ott marad a helyén, ahon volt. Ha fenét ott a hiány van, akkor hát a hiány felé egy kicsikét úgy mindenki közelebb húzódik, úgyhogy a rácspont környezete az torzul. Ezért van a pont szerű. Mert nem a pont a hibás egyedül, hogy ott nincs valaki, annak van egyfajta kiterjedése és a rács tulajdonsága, hogy mekkora, milyen az a kiterjedés. Ugyanígy kell majd ezt a másik két esetben is érteni. Na, miféle pontszerű rácshibákat különböztetünk meg? Összesen hármat, akinek kockás, nem négyzetrácsos füzete van, az van mostan előnyben, mert neki nem kell ezt a pontrács szimulációt megrajzolnia. Az első pontszerű hiba az vakancia névre hallgat. Magyarul azt mondhatnám, hogy hiány. Látják, van olyan rácspont, amelyet nem tölt be részecske. A következő lesz az interstíció. Magyarul beékelődés. Beékelődés alatt a rajz szerint látható, hogy azt kell érteni, hogy részecske van, nem rácspontom. Rácspont közi helyen van részecske. Ez a részecske lehet idegen atom, de lehet saját atom is. Lehet idegen és saját atom. És a harmadik lehetőség, a szubstitúció, ez a helyettesítés magyarul, amikor rácsponton idegen részecske van. Rácsponton idegen részecske van. Az idegen részecske az lehet kisebb és nagyobb a rácsot alkotó atomoknál. Lehet kisebb is, és nagyobb is. Ez utóbbi két pontszerű rácshibát nagyon mélyen be kell ágyazniuk ismeretükbe, mert ez a fémek ötvözésének az egyik alapja. Van az alapfém, annak a kristályrácsa, s van az ötvöző fém atomja, ami interstíciós vagy szubstitúciós helyzetben van, amikor beépül az alaprácsba. És már most fölhívom böcsös figyelmüket, hogy interstíciós helyzetben lévő ötvözés az mindig korlátozott oldóképességet hordoz. Magyarul nem tud bármennyi ötvöző fémet felvenni az alapfém. Nem tud bármennyit felvenni. Nem így a szubstitúciós esetben, ekkor korlátlan oldódású lehet az ötvözet, mert hogy a nullától a nagy N-ig egyenként le lehet cserélni az alapfém atomjait a rácsban, mert hogy behelyettesít. Vannak ilyen és vannak ilyen ötvözeteink. Például a vaskarbon rendszerben a karbonatom interstíciósan van. De az aranyezüst ötvözetben szubstitúciós helyzetben van az egyik a másikhoz képest, és ezért lehet szilárd oldatot csinálni ezekből, és ezért nem is fog az aranyötvözet korodálódni, nincs meg a galván elem képződésnek a lehetősége, mert hogy egyfázisú marad az aranyezüst ötvözet. És hogy mi minden következményei vannak mindennek, ezt majd a jövő órán folytatom. Köszönöm szépen a figyelmet!